Egy köszöntésen hagy köszöntsem a testvéreket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Meggyújtom az adventi gyertyákat, és akkor, ahogyan szoktuk tenni, énekelnénk itt az elején. Szeretettel kérem most dr. Süli Györgyné Zsókát, hogy mondja el, amit Isten a szívére helyezett.
Hálát adok neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nálad nincsenek véletlenek, hogy te mindent előre elkészítesz. Az én szívemet is, Uram, ebben az adventben, mióta megtudtam, hogy én teszek bizonyságot, reggel ezzel keltem, ezzel feküdtem. Uram, tisztíts meg most az én számat, hogy azt mondjam és úgy mondjam, amit te akarsz, hogy őszinte és hiteles legyek, minden szégyent vegyél le rólam, és add, Uram, hogy örvendező szívvel várjuk valamennyien azt az áldott napot, amikor te a földre jöttél, mi értünk bűnösökért. Amen. Hát akkor az elején kezdeném, hogy Péter felkérése nagyon váratlanul ért, és nagyon meg is riasztott. Azt mondta, hogy az én adventemről beszéljek, és akkor az villant fel bennem, hogy hát a régiekről is. Amikor még Isten nélkül éltem ebben a világban, és az advent számomra nem jelentett mást, mint sütés, főzést, bevásárlást, ajándékok beszerzését, becsomagolását. És ez annál szégyenteljesebb volt, mert nekem hívő édesanyám és nagymamám volt, akik engem nem hitben, de vallásosan neveltek, mert ahogy ez sokakkal előfordult, 16 évesen én is meg és kikonfirmáltam a gyülekezetünkből. 11 éves voltam, amikor édesapámat elvitte az ávó. Házi bibliaórákat tartott Kaposváron, és feljelentették, hogy biztos gyanús politikai dolgok történek ott. Hát egy kicsit mondjuk szabadszájú volt egy-két megjegyzés, amire ezt így alapozhatták. És ekkor édesanyja hármunkkal egyedül maradt. Mi nagymamámhoz kerültünk egy évre, messze Kaposvártól Medgyesegyházára, és ott egy évig ott jártunk iskolába. Utána nagymama újabb hajótörötteket fogadott be a családba, két lánya is kulákhoz ment, feleségül, és mindenféle szörnyűségek történtek. Úgyhogy nekünk akkor intézetbe kellett mennünk, a MÁV lánynevelő intézet kaposvári részébe mentünk, és édesapa állomásfőnök volt, és édesanyának el kellett menni dolgozni, amikor őt elvitték. Hát ott az intézetben nem vallásos nevelésben volt részünk, de meg kell, hogy mondjam, hogy szigorú nevelést kaptunk a húgommal, és nagyon sokoldalú képzést. És azt hiszem, hogy javamra vált tanárkoromban ez. Utána édesanyja kicsit megelőzte magát, és 16 éves voltam, a húgom 14, amikor kivett bennünket az intézetből, és akkor konfirmáltunk Békés Csabán, ahol édesanyja lakott. Hát nem mentségemre mondom, de olyan igazi békepapunk volt ott. A templom is félig üres volt, és hát én nem semmi hatással nem volt. Aztán utána nem is mentünk a templomba, én már mint és későbbi férjem, csak amikor majd az első kislányunkat temette, ugyanez a papbácsi. De most itt egy kicsit előre szaladtam, férjem, akit ateista szellemben neveltek, de erős érzelmi szálak kötöttek bennünket össze. Együtt kerültünk, gimnáziumban már udvarolt, együtt kerültünk egyetemre, Szegedre, nagyon örültünk neki, hogy együtt maradhattunk, és hát ő eléggé furcsán állt a valláshoz, a hithez. Mikor édesanyjával jártunk úrvacsora erőkészítőre, ő nagy sportoló volt, és akkor azt mondta, hogy úrvacsora edzésre megyünk. És én még ezen mosolyogtam is. Semmi különset nem találtam benne. Összeházasodtunk harmadéven, polgári esküvőnk volt. Nem volt se esküvői vacsora, se mennyasszonyi ruha, se fényképek, de főleg nem volt Isten áldása. És ez meg is látszott a véletünkön. A házasságokban, amilyen kísértés előfordulhat, annak mi mindegyiknek részese lettünk. Nem éltünk szépen. És én ezt tudva tudtam, de teljesen kirekesztettem Istent az életemből. Szegeden, az egyetemen azt se tudtam, hol volt a református templom. Látszólag úgy minden jó ment, nagyon szerettek Gyuri szülei. Az iskolába, oda kerültem gimnáziumba tanítani, ahol végeztem. Volt tanáraim, lettek a kollégáim, és valóban úgy szerettek, és mondjuk történt egy olyan dolog, hogy felvilágosítottak arról, hogy hogy vettek fel engem az egyetemre, milyennek a hiteles története, hogy abban az időben volt olyan, hogy vállalati ajánlás, és édesanyáról azt az ajánlást írták nekem, hogy bigott vallásos család pedagógus pályára nem javasoljuk a lányát, és akkor kiderült, a volt tanárai mondták el, hogy az igazgató bátor titkárnője összetépte és a papírkosárba dobta ezt az ajánlást. Hát ez nekem egy kicsit úgy volt, mert mindig eminens voltam, ugye az a szigorú intézeti neveltetés is, szóval mindig arra törekedtem, hogy amit kérnek, követelnek aztnak, mint hatosra eleget tegyek, és akkor kiderült, hogy nem is az én érdemem. Tehát ez nekem elég nagy meggázkodtatás volt, hogy mit értem én ezzel a jó bizonyítvánnyal. Visszatérve házasságomra, az eltérő családi háttér, és Isten kirekesztése mindez miatt, Istennek kellett belenyúlni az életünkbe. Első kislányunk 3,5 évesen rákbetegséget kapott, operálhatatlan volt, és otthon maradtam vele 9 hónapig fizetés nélküli szabadságon, és ostromoltam Istent. Most már tudtam, hogy van és hol lakik megint, hogy gyógyítsd meg, de azt a kis roncs testét egyre iszonyatosabb volt nézni, és drága nagymamám tartotta bennem a lelket, mert akkor édesanyja férhez ment másodszor Budapestre, mi Békés Csabán éltünk, és nagymama engem bátorított, igékkel vigasztalt. Felolvasnám a zsidókhoz írt levél, fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged, mert akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostorod mindenkit, akit fiává fogad. Én azt hiszem, fel se fogtam ezt. Inkább értetlen voltam. A másik talán, a Jób 5.18, vigasztalóbb volt, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hát ezek a vigasztalások, meg azt mondom, mamának már nem tudott járni a kislányom, minden nap áttoltam egy ilyen aluljárón, a vasúton túllakott, és segített ahhoz, hogy túléljem ezt is, hogy hát meg ne zavarodjak, mert azt mondták az orvosok, hogy 3 hónap, és mi még 9 hónapig életbe tartottuk. De nem is volt ez igazán a kislány számára jó, mert már erős morfin származékokat kapott. És megint nagymamám taszajtott engem tovább, azt mondta, hogy kislányom, te most már nagyon imádkozol Istenhez, elmondod a mi atyánkot, hát mondd úgy, hogy legyen meg a te akaratod, hogy hidd el, hogy az a legjobb. És mikor ezt kimondtam rá pár napra, egy augusztusi forró délutánon együtt voltunk férjemmel, és ültünk a Biztoska ágya mellett, és egyszer csak azt mondta, hogy jaj, de szép, jaj, de gyönyörű, mama. És akkor én sokat beszéltem neki akkor már az Úr Jézusról, és mondtam, micsoda, micsoda, Biztoskám, és ez hiába való kérdés volt, mert akkor már Isten magához vette őt. És 9 hónapig nem tudott engem ezt felkészíteni arra, hogy ez mit jelent, hogy nincs, és hát az rettenetes volt, és úgyhogy mellé szaladtunk, Békés Csabáról messze Szekszárdra költöztünk, hogy azokkal, akikkel ott óvodába járt meg, akikkel együtt szültem, ne is találkozzunk. És ekkor a papbácsinak a temetési istentisztelet, ami arról szólt, azt hiszem 2 Sámuel 18, amikor Dávidnak Becsabétól született gyermeke meghal, és Dávid nem eszik, bőjtől földre fekszik, nem fürdik, és amikor aggódnak érte, mikor meghal a gyermek, akkor megmosakszik, fölöltözik, megfürdik, megkeni magát, és csodálkoznak, és azt mondta, hogy mert most már Isten magához vette, most már nem üljön én hozzám, én megyek hozzá. Engem ezt se tudott megvigasztalni. Viszont annyira kezdtem félni Istentől, hogyha elvesz egy 4,5 éves drága gyermeket, akkor én most megvesztegettem, és járok templomba, és imádkozom buzgón, és énekelek. Meg is tanultam egy csomó éneket, igeverset kívülről, de a szívem nem volt, üres volt, nem volt. Nem tudtam igazán hozzáfordulni. És ekkor történt, hogy megint Isten lépett engem, mindig padlóra kellett vinni, hogy egy picit is lépjek előre. Férjem karrierje miatt feljöttünk Budapestre, a kiegyensúlyozott szekszárdi létből, hát heti 9 órán volt a főiskolán, és lett 30, és munkaközösségben. Osztályfőnökség, minden rettene, lecserélték közben a tankönyveket, állandóan készültem. Úgy éreztem, nem bírom ezt a hajtást, közben a gyerekeim serdültek, sok baj volt velük, a házasságunkkal is baj volt, és borzalmasan el voltam keseredve, és akkor megint Istenhez menekültem, és akkor énekeltem ezt az éneket, minden nap, amíg a hévhez szaladtam, az egyik szomszédszó megkérdezte, hogy miért mozog a szám, és ezt szükségem volt, hogy ezt minden nap elmondjam, hogy valahogy azt a napot túl tudjam élni. És akkor egy hívő kolléganőm meglátta ezt az elkeseredettséget, reményvesztettséget, és elvitt engem a Pesterzsébeti református gyülekezetbe. Ő fiatal volt, 30 éves, és ifire járt, és engem elvitt oda 46 évesen ifi órára. Szépen hátul meghúzottam, és volt ott egy laikus evangélizátor, Kálmán Béci bácsinak hívták, és olyan lélekben látó, kétfele néző szemei voltak, és ahogy ott beszélt, és minden engem ítélt el mindaz, amit mondott, és olyan énekeket is választott, hogy ha jő az Úr, mi lesz velem országon, orcámon szégyen pírja, és szívemem nagy félelem, mert számadásra igaz. Szóval nem tudtam más, csak hátul ültem és sírtam, és ekkor kaptam egy igét ettől a kolléganőmtől, a Jeremiás Hiralmai 3.55-57-et, hogy hozzád kiáltok, Uram, a verem legalsó legaljáról, jöjj hozzám közel, és mondd azt, ne félj. És valahogy olyan hályog esett le a szememről, hogy én egész életemben féltem. Hát féltem, mert apukám gyakorlatilag nem volt. Mindig olyan, mondjuk a 8 osztályt is 6 helyen jártam, tehát mindig úgy vert ide-oda a sors, de valahogy adott ugyanakkor olyan erős bástyákat az életemben, mint a nagymamám volt. Meg az egész anyai ágon, a hívő rokonságom. És ekkor történt az, hogy rájöttem, hogy Isten szeret, és nem a rettenetes, félelmetes bírát kell látni benne, hanem azt, aki lehajol hozzám. Aki ismer engem, és tudja az én bűneimet, és azt is tudja, amit megbántam, amiért pirulnom kell. És volt egy ének, amiben az a sor volt, hogy mennyei fény jön a szégyen után. És úgy vártam ezt a mennyei fényt, és valahogy felszabadított. Ekkor történt, hogy elmentünk templomba megesküdni, 25 éves házasság évfordulónkon Takaró Tamás adott össze bennünket, 87-ben, és azt az igét kaptuk a Máté 16:24-ből, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Na hát, ez megint olyan biztatás volt, mint nagymamám igéi, mert egy olyan pici kis rész mindig volt a szívembe, amit nem akartam teljesen átadni az Úrnak. És ezért időnként, ahogy nagymamám mondta, dorgálnia kellett ahhoz, hogy megfenyíti azt, akit fiává fogad, és nagymamánk mindegyik, még az én unokáimért is mindig imádkozott. Ilyenkor történt, hogyha ha indulatos voltam, elég indulatos, meg szangvinikus természet vagyok, akkor úgy kétségbe estem, és megkérdőjeleztem a megtérésemet. Hát hogy lehet? Hát így kiabál az, aki az Úré. És ez valami olyan rettenetes volt, mire rádöbbentem arra, hogy az Úr Jézus az én nem csak a múltban elkövetett bűneimért szenvedett kínhalált, hanem mindezért, amit el fogok követni. Mert tudta, hogy el fogok, mert óhatatlan, hogy bekoszolódjunk, bűnbe essünk. De ő lehajol hozzánk. Lehajol, mert szeret. Mert jobban szeret, mint ahogy mi azt el tudjuk valahogy képzelni. És ez az érthetetlen kegyelem itt ebbe a gyülekezetbe ért el, illetve a Diatorbágyon 2000-ben, mert akkor már megtért a fiam, és teljesen kiborítottam, hogy állandóan azzal jöttem, hogy de én az lehetetlen, én nem tértem meg, mert ilyen vagyok, olyan vagyok. És azt mondta, anya, te rettenetesített, nem akarod elfogadni. És Diatorbágyon, ott úgy szoktunk vacsorát venni, hogy térdelünk, és a lelkész azt az igét mondta a Róma 8:1-ből, hogy nincsen többé kárhoztatásuk azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. És egy olyan boldog, felszabadító sírás tört elő bennem, és azt mondtam, hogy ehhez én most mit tegyek hozzá. Hát akkor ez ajándék. Tehát csak azt kell tennem, hogyha valami olyat követek el, ami nem tetszik az Úrnak, tehát bekoszolodok, akkor hittel boruljak le elé, és mondjam el neki, ő úgy is tudja, de tőlem akarja hallani. És hogyha én ezt bevallom neki, már felszabadul a lelkem. Ez valami csodálatos, nem is tudom, hogy működik. Tehát, amit Júdásról mondott a Biblia, hogy nem találta meg a megbánás helyét, hát ez nekünk a nagy ajándékunk, hogyha megtaláljuk a megbánás helyét, hogy vannak térdeink. Az adventi idő fontos figyelmeztetése Jézus Krisztus visszajöveteléről szól. És erről mi hívők is sokszor elfelejtkezünk, mert ez lesz a 4. advent. Az első advent az, amikor megérkezett. amikor a mennykirály a földre jött, hogy pásztorunk legyen. Istennek ezt az ajándékát nem elfogadni, visszautasítani, azt hiszem a legnagyobb bűn és a legnagyobb ostobaság az ember életében. Egyetlen és minden reménységünk abban a pislákoló kis gyertyában van a legelsőben, ami az Úr Jézus, az adventi koszorún az Úr Jézus születését jelzi, aki gazdag lévén létére, szegény életére tünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. És valóban gazdag, kibomló életet tud adni. A második adventusunk az, amikor lelkileg megszületünk, átéljük az Úr szabadítását. Az én szívem ott Torbágyon, az úrvacsoroztáskor térdepelve érintette meg Istennek az a szeretet, ami határtalan. És üdv bizonyosságot csak az ad, ha ezt hittel befogadjuk. És erre ráállunk, hogy ez igaz. Aztán majd jön az Úr harmadik adventusa is, amikor elsiratnak bennünket, és beteljesedik rajtunk a keserű, költői látomás, a kiterítenek úgyis valósága. És akkor Isten pontot tesz az életünk végére, és egyetlen mozdulattal betakarítja életünk minden termését. Az érett és az üres kalászokat, a hasznos és a haszontalan dolgokat, ott minden kiderül. És csak aki a bárányvére alatt van, az menekül meg. Édesanyámnak, amikor beteg lett, az volt a vigasztalása, egy éneket énekeltünk neki sokat, és még nem tudott az elején beszélni, és nem tudtuk, mit akar, hogy énekeljük alala, halala, alala, és nem tudtuk, és egyszer csak kiderült, hogy azt kérdezi, hogy azt kéri, hogy ó, jöjj te is, nyisd meg szíved, Jézussal még ma kösfrigyed. Nincs senki más, ki úgy szeret, halála lett az életed. Majdnem minden nap ezt el kellett neki énekelni. És olyan hittel tudta imádkozni, hogy betegsége alatt, amikor bár hívő volt, de az Isten mindent elvégzett benne, hogy teljesen kész legyen a helye, hogy kegyelemből én is ott lehessek a bárány mennyegzőjének vacsoráján. És hiszem is, hogy ott van. A negyedik adventus pedig, amikor az Úr újra eljön, és akkor már lezárt életborítékkal érkezünk meg. Akkor már csak az segít rajtunk, hogy Jézus elénk áll. Mert már elénk állt. És édesanyja is ezt kérte, hogy ő is kegyelemből ott lehessen, mert tudta, hogy ez kegyelem, nincs érdemünk. De a hívő ember legcsodálatosabb ajándéka, hogy az Isten békességet és szeretetet ad ebben. Tehát, hogy megtölti az életünket az ő ajándékaival. Persze nem vagyunk rá méltóak, de éppen ez az. Nem lehet azt mondani, hogy meglepetés, ami történik a világban és bennem mi velünk, mert Isten jó előre kijelentette. Egy igét szeretnék felolvasni. Régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által. Ezekben a végső időkben pedig a fia által szólt hozzánk. Tehát nincs semmi másra szükségünk, csak őre. Őre mutattak a proféták, mint az útjelző fények. És egy másik igét a 2 Péter 1.19-ből, ha felolvashatok. Ezért egész bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Tehát, ha befogadom a profétai üzenetet, akkor nincs okom félni a jövőtől, nincs okom kétségbe esni. És eszembe jut az, hogy a a szűzek is, az okos szűzek. Tudják azt, hogy ez a múló élet csak arra való, hogy várjuk vissza a vőlegényt, az Úr Jézust. És még egy verset szeretnék fölolvasni. Balog Miklós, legyőztél Uram a címe. Ez a mennyországról szól. Hol nem lesz többé bűn, baj és betegség. Se bú, se kín, se könny, se jajgatás, se kísértés, se zord halál nem lesz már, se félelem, se holt reményű gyász, csak halhatatlan lelkű tiszta lélek, szivárvány szárnyú fényözön, és minden szépnek, jónak teljessége, zavarhatatlan és örök öröm.
Köszönjük szépen. Imádsággal köszönjük ezt meg, hajoljunk oda az Úr elé. Áld a szívünk téged, mennyi édesatyánk, hogy nem csak külső fények, hanem a te lelkednek a világossága is fölragyoghat előttünk. Köszönjük neked, hogy most is világosságot gyújtottál, és áldunk téged, hogy ez a világosság, amely eljött, ez tündöklő életűvé tud tenni bennünket is, mert átragyog rajtunk, mert betölt bennünket, mert hat másokra is. Köszönjük neked most a bizonságtételt, köszönjük az elvégzett munkádat az emberi szívben, az életben, a családban, az otthonban, és köszönjük, hogy ez a munka, ez töretlenül, ezt követően is megvalósul mindnyájunk életében, mert aki elkezded és elkezdted, el is végzed azt. Legyen áldott érte a neved, és köszönjük neked az együttlét lehetőségét is, hogy erről ilyen módon is hallhatunk most estéről estére, és kérlek, hogy hozd el a te népedet, ajándékozd meg a szívünket, és adj nekünk olyan áldott készülést, ami méltó hozzád, és ami valóban mások számára is bizonságtétel lehet. Urunk, olyan nagy a sötétség ebben a világban. Kérjük, hogy gyújts világosságot a szívünkben, és használj fel bennünket te, a világ világossága, hogy mi is hozzá lehessünk. Kérjük, hogy áraszd ki a lelkedet, és add meg nekünk, hogy tényleg arról tudjunk vallomást tenni, aki te vagy, amit te végeztél el, ami mindenek fölött való, ami mindenek előtt való, és ami célhoz viszi, ami gyarló, mégis megváltott kegyelmedbe, megszabadított életünket. Köszönjük neked, hogy rád tekinthetünk, és köszönjük, hogy ajándékul adtad nekünk ezeknek az estéknek is a lehetőségét. Kérjük, hogy szentelj meg, és maradj közöttünk. Ámen. Jézus szavaival imádkozzunk közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak örökkévaló szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Ámen.